Tisztelettel köszöntök mindenkit a teremben. Fichtinger Gyula vagyok, az Országos Atomenergiai Hivatalban dolgozom, és akkor az előző előadáshoz kell most némileg kapcsolódnom. Ugye azt megtudtuk, hogy érzékszervre nincs szükség az ionizáló sugárzások hatásainak kivédésére vagy érzékelésére. Másra viszont van, a biztonságról fogok beszélni. Ez nem annyira izgalmas téma, mint az előző volt. Megpróbálom összefoglalni, hogy a nukleáris létesítmények biztonságát általában a világon és Magyarországon milyen eszközökkel lehet biztosítani, kell biztosítani, és ezen belül az Atomenergia Hivatal végül is milyen tevékenységet végez. Ugye sok-sok mindennel foglalkozunk, ezek közül az egyik az, hogy az atomerőművek és nukleáris létesítmények biztonságát szavatoljuk, felügyeljük azokat a tevékenységeket, amelyek ezekben a létesítményekben zajlanak. Ugye többféle módon lehet beleavatkozni ebbe a területbe, ennek a működésébe. Ugye léteznek adminisztratív eszközök, ezt egyszerűen úgy tudnám mondani, hogy hatósági felügyeletet kell gyakorolni a létesítmények és az üzemeltetők fölött, és ezen kívül maguknak a létesítményeknek is kell rendelkezniük műszaki eszközökkel és olyan sajátosságokkal, olyan speciális kialakítással, ami a biztonságot szolgálja. Akkor először a hatósági felügyeletről. Hatósági felügyeletről sok embernek sokféle elképzelése van. A nukleáris biztonság területén a felügyeletet nem úgy kell elképzelni, hogy mint egy rendőr áll a hatósága létesítmények előtt, mellett, bennük, és árgus szemekkel figyeli, hogy hogy miképpen történik az atomenergia alkalmazása. A felügyeletet szigorúan jogszabályok határozzák meg, hogy miképpen, hogyan történhet az atomenergia alkalmazása, és a hatósági felügyeletet gyakorló szervnek nincs beleszólása, hogy ezek a követelmények milyenek, hogyan vannak kialakítva. Mi összesen annyit teszünk, hogy a jogszabályok adta keretek között fenntartjuk a biztonságos működést. Tehát nem a hatóságon múlik, hogy mely követelményeket, mikor, hogy kell alkalmazni. Ezek létező direktívák, ezeket csak be kell tartani. Speciális helyzetben vagyunk, a magyar joggyakorlatban általában a hatósági döntések ellen lehet fellebbezést benyújtani egy felettes szervhez. A nukleáris biztonság területén nincs lehetőség fellebbezést benyújtani. A bíróság fog majd arról dönteni, hogy végül is a hatósági döntés megfelelő volt-e, avagy sem. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy az itt meghozott döntéseknek igen komoly következményei lehetnek. És akkor most az említett követelményekről és a jogszabályokról. Ugye nálunk a követelmények, azt kell, hogy mondjuk teljes összhangban vannak a nemzetközi ajánlásokkal, a nemzetközi gyakorlatot figyelembe véve lettek kialakítva. Akármelyik részét vesszük a világnak, a magyarországi követelmények teljes mértékben összehasonlítható velük, helytállnak ebben a megmérettetésben. Sőt, azt is el kell mondani, hogy nagyon sok helyen szerényebbek ezek a követelmények, mint Magyarországon. Tehát a követelmények területén is kiváló a biztonság az atomenergia alkalmazásának területén nálunk. Tehát, mint említettem, a követelmények jogszabályokban vannak megfogalmazva. Ez azt jelenti, hogy ezeken nem igen lehet alakítani, sem a hatóság, sem a létesítmények engedélyesei ezeket nem tudják szabadon értelmezni és felhasználni. A csúcsán a követelményeknek a törvény áll, ezt követi egy kormányrendelet. A kormányrendeletben már részletesen kibontjuk azokat az általános elvárásokat, amelyeket a törvény, illetve törvények megszabnak. A jogszabályok alatt helyezkednek el azok az útmutatók, eljárásrendek és utasítások, amelyek végig is alkalmazhatóvá teszik ezt a komplex követelményrendszert. Ugye senki sem úgy dolgozik a munkahelyén, hogy zsebében egy törvénykönyv, a másikban néhány kormányrendelet, így semmilyen munkát nem lehet elvégezni. Ezeket a követelményeket le kell bontani útmutatók, eljárásrendek és napi utasítások szintjére. Minden nukleáris létesítményünk ezt a rendszert követi, ebben a rendszerben áll mindenkinek a rendelkezésére az a követelmény halmaz, az a csomag, amit a saját munkája során neki figyelembe kell majd vennie. Hát szoktak ilyen piramisokat vetíteni minden jogszabálya kapcsolatos előadásban, ez csak azt szemlélteti, hogy a csúcson az atomtörvény van, és minél lejjebb megyünk, annál szélesebb körben fognak megjelenni az elvárások, az általánostól egészen a speciális eljárásrendekig kell kialakítani ezt a komplex rendszert. Akkor a hatósági eljárások. Hatósággal mindenki találkozott már, Kéményseprő, meg nem tudom milyen hatóságok vannak, én most a nukleáris biztonsági hatóságról fogok némi képet adni, hogy végül is milyen eljárásaink vannak. Nukleáris létesítményeknél egy alapvető követelmény, hogy a tevékenységet engedélyek alapján lehet csak végezni. A hatóság feladata ezeknek az engedélykérelmeknek az elbírálása és megfelelőségük esetén engedélyt adunk. Ezen kívül hatóságnak azzal is foglalkoznia kell, hogy az a tevékenység, amire valamikor ő engedélyt adott, az megfelelő képpen hajtják-e végre, ennek megfelelően működnek a létesítmények, egy nagyon komoly ellenőrzési rendszert is működtetni kell. Az engedélyezési folyamatok, illetve az ellenőrzések alapján összegyűlő tapasztalatokat értékelni szoktuk. Minden nukleáris létesítmény, az atomenergia minden felhasználója megkapja a megfelelő érdemjegyét, azaz a teljes tevékenységi körüket értékeljük a biztonság szempontjából, és ha nem mondom, hogy nem megfelelő, de mondjuk a gyengébb területeken, akkor történik egy ilyen figyelemfelhívás, az értékelés alapján mindenki tanulhat az elkövetett hibákból, és tudja fejleszteni a saját ténykedését. És van ugye a hatósági eljárásoknak egy érvényesítés nevű szelete, ezt egyszerűbb talán bírságolásnak hívni, ez jobban érthető, tehát valamilyen módon, ha a szép szó nem használ, akkor ki kell kényszeríteni, hogy teljesüljenek azok a követelmények, amelyek betarthatók. Kicsit az engedélyezésből, hogy mégis mire terjed ez ki. Létesítményeknél vegyük az atomerőművet, az a legnagyobb, ugye talán legismertebb. Vizsgálni szoktuk, hogy a telephely egyáltalán alkalmas-e arra, hogy ott bármiféle nukleáris létesítmény elhelyezésre kerüljön. Tehát megvizsgáljuk a telephelyet, és ha alkalmas, akkor egy telephely engedélyt adunk. Ha megvan a telephely, kiválasztotta az engedélyesünk a telephelyet, akkor összegyűjti mindazon igazolásokat, bizonyítékokat, terveket, amelyekkel bemutatja, hogy az ő létesítménye, adott esetben az atomerőműve megfelelően kellő biztonsággal lesz üzemeltethető, ekkor egy létesítési engedélyt adunk. Még semmi nincsen, van egy csupasz telephely és nagy halom papír, számítás, elemzés, amiből végül is meghozható az a döntés, hogy a létesítés nem jár olyan kockázattal, hogy ezt meg kellene tiltani. Üzembehelyezés. Ez a pillanat akkor következik el, amikor a létesítményt a szerelők, kivitelezők összerakták, működik, magyarul egyszerűen fogalmazva ez a főpróba. A főpróba előtt megint csak igazolni kell, hogy most már a nukleáris üzemanyag, ha bekerül a reaktorba, ezen feltételek mellett is biztonságosan üzemeltethető, illetve itt kell leírni azokat a próbákat, amelyekkel végérvényesen igazolni lehet a tökéletes működést. Tehát ez egy üzembehelyezési engedély keretében fog megjelenni. Az üzembehelyezést követően, amikor már hosszú távon egyéves időtartamban a létesítményünk igazolta, hogy valóban a gyakorlatban is minden biztonsági követelménynek megfelel, biztonsági paraméterek minden vonatkozásban teljesülnek, ezeken belül üzemeltethető, megkapja az üzemeltetési engedélyét, és akkor hosszú távon élhet ezzel a lehetőséggel. Jelenleg Paksi Atomerőmű 1-es blokkjánál egy üzemidő hosszabbításról beszélünk, itt az üzemeltetési engedély, ha meg lesz, 20 évre fog szólni. Tehát ilyen időtávon belül kell garantálni a megfelelő üzemeltetést. Ez ugyan nem aktuális, de el fog jönni ez a pillanat is. A nukleáris létesítményeket le kell szerelni, meg kell szüntetni. Ez azt jelenti, hogy a létesítési engedély kiadásánál már készülnek leszerelési tervek, ezt időszakosan fel kell frissíteni, tehát első pillanattól az utolsóig gondolkodni kell arról is, hogy hogyan fogjuk majd a létesítményünket a benne lévő hulladékokkal egyetemben megszüntetni, eltüntetni, és a telephelyet úgy visszaadni, hogy átvettük 20-30, esetleg 50 évvel ezelőtt. Ezekről a kérdésekről, hulladékról, leszerelésről már későbbiekben persze majd lesz még szó. Átalakítások. Ez lényegében azt jelenti, hogy átalakítások minden létesítmény, minden életciklusában szükségesek és előfordulnak. Mindenki szeretne a saját berendezésein javítani, pontosítani. Ezeknek az átalakításoknak, beavatkozásoknak egy része olyan súlyú jelentőségű, hogy a nukleáris biztonságot is érintheti, ekkor bizony hatóságtól engedélyt kell kérni ezek végrehajtására. Az engedélyezés csak úgy, mint a civil életben, a nukleáris biztonság területén is a hatósági engedélyben jelenik meg. Ezek államigazgatási eljárások határozattal szoktak zárulni, és szép nagy pecsétet üt a hatóság a végén az engedélyre. Az ellenőrzés, ami ehhez a területhez tartozik, hát megint csak egy olyan kifejezés, amit sokféleképpen lehet érteni. Az ellenőrzés a nukleáris létesítményekben előre meghatározott tervek szerint történik, évente több száz ellenőrzést hajtunk végre a 4 létesítményünkben. Ezeknek legnagyobb része előre tervezett, de van olyan is, amit mondjuk úgy, hogy váratlanul és az engedélyesekkel nem egyeztetett program szerint hajtunk végre. Az ellenőrzés ugye állhat abból a tevékenységből, hogy kimegyünk a helyszínre, megtapogatjuk a berendezéseket, megvizsgáljuk, mi hogy működik, de a mai kornak megfelelően már távellenőrzésre is van lehetőségünk. Paksi Atomerőműnek például működéséhez szükséges legfontosabb adatok közvetlenül, most úgy mondják, ugye online rendszerben elérhetők a hatóságnál, tehát az irodában ülve is bizonyos ellenőrzések elvégezhetők. Az értékelés ugye a harmadik területe a tevékenységünknek, amit hatósági felügyelet témakörében gyakorlunk. Ez lényegében abból áll, hogy minden rendelkezésre álló információt gyűjtünk, feldolgozunk és következtetéseket vonunk le. Az előbb említett engedélyezési folyamatból sok ilyen információ jön. Az ellenőrzések ugye jó részt ezt a célt szolgálják. Minden engedélyesünk készít jelentéseket, beszámolókat a biztonságot érintő tevékenységéről. Ezek rendszeresen érkeznek, van köztük negyedéves, féléves, éves. Vannak eseti jelentések, amikor valami okot ad arra, hogy valami történéssel, eseménnyel külön is foglalkozzunk. A biztonságot érintő minden eseményt, ami történik a létesítményben, ki kell vizsgálni, ezeket egy hatósági felülvizsgálatnak vetjük alá. És lényegében az értékelés ebből a szisztematikus tapasztalatgyűjtésből áll össze. A létesítmények minden évben megkapják a hatóságtól a hatóság által készített értékelő jelentésüket. Az ebben található gyenge pontokat megvitatjuk, és beszélünk arról, hogy következő évben mit kell, mit célszerű másképp végezni. És ugye az érvényesítés, ugye, hogy hogyan kényszerítjük ki, hogy a követelményeket betartsák a létesítmények üzemeltetői, hát van lehetőség pénzbírságra, van lehetőség arra, hogy figyelmeztessük őket, és amire még nem nagyon volt példa az érvényesítésnek, ugye vannak egyéb lehetséges kimenetelei is. Nálunk eddig igazából a figyelmeztetés és három esetben a pénzbírság volt az, amit ebbe a felügyeleti csomagban alkalmaznunk kellett. Tehát azt kell mondanunk, hogy az engedélyeseink igencsak jogkövető magatartást tanúsítanak, és lelkiismeretesen betartják a rájuk vonatkozó követelményeket. Ugye arról beszéltünk, hogy az Országos Atomenergia Hivatal felügyeli a nukleáris létesítmények biztonságos üzemeltetését. Hát röviden akkor csak annyit, hogy melyek is ezek a létesítmények. Ugye a Paksi Atomerőmű egy létesítményünk, Paksi Atomerőmű mellett elhelyezkedő kiégett kazetták átmeneti tárolója. Ez azt jelenti, hogy a reaktorból kikerült használt fűtőelemeket még sokáig tárolni kell biztonságos körülmények között. Ezért egy átmeneti tároló létesült Paksi telephely közvetlen közelében. Itt az átmeneti időt azt 50 évre kell érteni, modulrendszerű tároló, de későbbiekben, hiszem délután erről még lesz szó. Önálló létesítmény Budapesten 2 darab helyezkedik el, van egy úgynevezett kutatóreaktor, illetve egy oktatóreaktor. Az oktatóreaktor a Budapesti Műszaki Egyetemen található, a kutatóreaktor Csillebércen, korábbi közismert neve talán Központi Fizikai Kutatóintézet, KFK-t, ha valaki hallott már róla. És ugye a hivatalunk tevékenysége végül is ezeknek a létesítményeknek a felügyeletét látja el, erre is kiterjed. És akkor néhány szó nem részletekbe menően műszaki sajátosságokról, amelyek a nukleáris biztonságot szolgálják ezekben a létesítményekben. Villamos energia termelés a célja annak, hogy ugye atomerőművek működnek a világon. A villamos energia termelés az atomerőműben nem nagyon különbözik az egyéb erőművekben, hőerőművekben végbe menő folyamatoktól. Hőből, hőtermelés útján gőz keletkezik, ezt generátor, turbina segítségével villanyárammá alakítjuk. Az atomerőmű és hőerőmű között mindössze annyi a különbség, hogy a hő más úton, módon keletkezik, másképp állítjuk elő. Az atomerőműben ugye nukleáris anyag van, a szénerőműben pedig elégetjük a szenet. Az ábrán talán látszik, hogy itt egy kis plusz csomagocska jelenik meg, ez az atomerőmű, de onnantól kezdve lényegében semmi különbség nincs a kettőtől. Tehát a sajátosságok azok ugye erre a részre korlátozódnak egy atomerőmű esetében. Ugye ezt úgy is lehet mondani, hogy a kazánba egy villamos vagy akármilyen merülő forralót fogunk belógatni, és ez fogja termelni a hőt nekünk. Tehát az alapműködésben lényegi különbség nincsen. Amiben viszont van, és foglalkozni kell vele, hogy magában a reaktorban milyen folyamatok zajlanak. Ezt se fogom részletezni megfelelő helyen, ugye ezt mindenki vagy már tanulta, vagy fogja tanulni. Ugye a biztonság alapelemei, mi is az a nukleáris biztonság, amire itt nekünk oda kell figyelni. Ugye elsősorban a hűtés biztosítása mindig minden körülmények között, és most már csak a reaktorról beszélünk, megfelelő hűtést kell biztosítani a számára. Ez igaz normál üzemközben, illetve állásban, reaktor leállítása után, és az előbb említettem a kiégett fűtőelemeket, ezek itt is még több évig hűteni kell, miután kikerültek a reaktorból. Ugye a biztonság másik alapvető területe a szabályozatlan ráncreakció megakadályozása. Erre különféle módszerek vannak, különféle eszközök, lehetőségek. És ugye a biztonságnak van még egy igen széles területe, korábban már volt róla szó, a rádióaktív sugárzás elleni védelem. Akkor beszéljünk a hűtésről és a hűtési sajátosságokról. A Paksi atomerőmű felülnézeti képe látszik. Itt ez az úgynevezett hidegvízcsatorna. A Dunavíz bekerül az erőműbe, az itt keletkezett felesleges hőt elvonja, felmelegszik, itt visszaáramlik a Dunába. Azt lehet mondani, hogy a Dunavizét átlagosan 3 fokkal felmelegítjük a Paksi atomerőműben. 4 blokk teljes üzeme mellett kedvezőtlen nyári, azaz nagy melegben ilyen paraméterekkel lehet jellemezni. Tehát egy atomerőmű hűtése ekkora kapacitást igényel. Ez a hidegvízcsatornának a bevezető része, ez a melegvízcsatornának a kivezető része. Tehát lényegében, amit a hűtésről tudni kell, hogy hűtésnek mindig lennie kell, minden pillanatban rendelkezésre kell állnia, és igen nagy mennyiségű hűtővízről beszélünk. Ha nem teljesítményen üzemel a reaktor, akkor a vízmennyiség az jóval kevesebb is elegendő, viszont az általános és folyamatos rendelkezésre állás akkor is meg kell, hogy legyen. Ezt különféle műszaki eszközökkel kell biztosítani. Ugye az ellenőrizetlen láncreakció kialakulását meg kell akadályozni, erre, mint mondtam, különböző eszközök vannak. Az atomreaktor belsejében helyezkedik el az üzemanyag. Az üzemanyag, itt ezen az ábrán talán látszik ez a két kis üres négyzet, ezek közé elnyelő rudakat engedünk le, és ezzel akadályozzuk meg, ezzel lehet szabályozni, hogy végül is a láncreakció szabályozott legyen, vagy akár le is lehessen állítani megfelelő esetben. Itt ezeknek a kialakítása olyan, hogy lehet villamosan működni, lehet automatikusan működtetni, lehet kézzel működtetni, lehet megfelelő sebességgel működtetni, de adott esetben pedig szabad eséssel kerülnek a helyükre. Tehát ezek mind olyan kialakítások, amelyeket előre tervezetten végig kell gondolni, hogy a láncreakció minden pillanatban, minden helyzetben kezelhető legyen. Ez csak egy érdekesség a reaktor belsejéről, ez egy zóna térkép a különféle helyeken, különféle típusú tulajdonságú üzemanyagkazetták helyezkednek el, folyamatosan mindenféle adatot mérni kell, értékelni kell. Ezek az adatok automatikusan vezérlik a láncreakció szabályozásába beavatkozó rendszereket. Emellett, mint említettem, az operátoroknak kézzel is lehetőségük lesz majd a beavatkozásra. Sugárzás elleni védelem, a sugárzás, ugye az első előadásban volt szó, sugárzás elleni védelemnek többféle lehetősége van. Ugye lehet védő eszközöket, öltözéket alkalmazni, ólom mellényről, hasonlóról ugye mindenki hallott már, esetleg lehet beszélni arról, hogy belélegzés ellen maszkot kell viselni és egyéb dolgokat, tehát vannak a védőeszközök. Erről is volt szó, hogy van a fegyvertárban még egy lehetőség, a távolság, minél messzebb vagyunk a sugárforrástól, annál nagyobb biztonságban vagyunk. Az atomerőműben is lehetőség szerint távolság, nagy távolságban végezzük a kritikus műveleteket, védőeszközöket használnak a dolgozók, és ugye van még egy eszközünk, hogy lehetőleg minél rövidebb ideig tartózkodjunk sugárzó térben. Tehát minden tevékenységet úgy tervezünk meg, hogy minimális idő alatt, maximális távolságban és megfelelő védőöltözetben lehessen végrehajtani. Ezek a módszerek, lehetőségek garantálják, hogy megfelelően védettek legyenek a kollégák. Sugárzás, illetve a sugárzó anyagok kikerülése elleni másik alapelv, amelyet alkalmazunk a létesítményekben, a fizikai gátak rendszere. Az üzemanyag a reaktorban ilyen aprócska tabletták formájában található. Tabletták egymás mellé vannak helyezve, ilyen apró, itt talán látszik, kicsike csövecskékbe, acélköpenybe. Maga az urán be van sajtolva egy ilyen pasztillába. Ez már egy fizikai gát, hogy szabadon a környezetbe kerüljön. A pasztilla bekerül egy acélcsőbe. az acélcsövek bekerülnek egy védőfém gazettába, ez végül is a szerkezetet, az állandó struktúrát biztosítja számukra. Ezek a kazetták a reaktorban helyezkednek el, egy újabb fizikai gát a reaktor köpeny, a tartályfal vastagsága jellemzően 20 cm vastag acél. Tehát itt azért már lehet látni, hogy a fizikai gátaknak egy igen komoly rendszeréről beszélünk, és akkor visszatérek egy korábbi ábrához, magát a reaktort is egy úgynevezett primérkörben szeparáljuk az környezet többi részétől. Tehát ha az sugárzóanyag kikerülne a tablettából, az acélköppenyből és magából a reaktorból, akkor itt ebben a primérkörben, mint utolsó gátban még mindig van lehetőség arra, hogy megtartsuk. A fizikai gátak rendszer, és akkor most már csak a kibocsátásról beszélnék, ugye ha még a primérkörünk is megsérülne, akkor lehetőség van arra, hogy az épületeket úgy alakítsuk ki, hogy maguk az épületek is egy plusz gátat jelentsenek a kikerülés útvonalában. Ez az ábra végül is azt szemlélteti, hogyha innen valamilyen módon kikerülne a sugárzó anyagunk, akkor ebben a speciális, úgynevezett lokalizációs toronyban tudnánk kezelni és csapdába ejteni ezeket az anyagokat. Még egy nagyon fontos elv, amit a védelemnél és a biztonságnál meg kell említeni, a mélységben tagolt védelem elve. Ez azt jelenti, hogy az atomerőműben és minden nukleáris létesítményben a védelemnek különféle eszközei és rendszerei működnek. Nem fogom mindet elsorolni, de megpróbálom szemléltetni, hogy ez mint elv mit jelent. A biztonság szavatolása és garantálása a tervezésnél kezdődik. A terveket úgy kell elkészíteni, hogy végig gondoljuk, hogy milyen problémák lehetnek, ezeket hogy lehet kivédeni, hogy lehet elkerülni. A normál üzemben, ha üzemel az erőmű, akkor ugye itt azt feltételezzük, hogy semmi nem történik. A mélységben tagolt védelem elvéhez az a megközelítés is hozzátartozik, hogy a tervek megfelelősége után jön a kivitelezés és az üzemeltetés, ahol szintén ezeknek a gátaknak működniük kell. Minden egyes szinten megvannak azok a követelmények, amelyek a végső biztonságot szolgálják. A normál üzemeltetésnél ugye eljutottunk odáig, hogy megtervezték, összerakták, üzemeltették, esetleg mégis történik valami, akkor ugye a következő lépésre meg kell határozni azokat az eszközöket és módszereket, amelyekkel a tervezésen túli nem várt események hatásai enyhíthetők lesznek. És ha még ezen a határon is túllépnénk, akkor jönnek azok a beavatkozások, amikor a rádióaktív anyagok környezetbe kerülését követően a telephelyen előforduló problémákkal szembesülve ezek hatásait enyhíteni kellene. Ha valaki most végig gondol, hogy végül is Fukushimában mi történt, hogy történt, akkor ugye az első pillanattól, a tervezéstől kezdve végig lehet követni azokat a folyamatokat, ahol a biztonsággal kellett volna foglalkozni, és ugye a hírek legvégén mostanában éppen arról lehet hallani, hogy a telephely mentesítése és eredeti állapotba hozása hogyan, miképpen történik. Tehát a biztonság filozófiája minden nukleáris létesítményben az, hogy a legelső pillanattól kezdve egészen a legutolsóig minden egyes fázisban, minden tevékenységhez hozzátartozik az, hogy a biztonsággal kapcsolatos lehetőségeket, következményeket, sajátosságokat végig gondolják, és erről gondoskodjanak. És akkor ismétlésként ugye, hogy miképpen áll össze egy nukleáris létesítmény biztonsága, tervezés, létesítés, üzemeltetés. Amíg nincs probléma, ugye akkor ezek a fázisok léteznek. Ha pedig ugye arról beszélünk, hogy ennek ellenére mégis történik valami, akkor különféle intézkedések, eszközök kell, hogy rendelkezésre álljanak, hogy a környezeti hatásokat enyhítsük, illetve a lakosságot, társadalmat védjük ezektől. Tervezési alapelvekről nagyon röviden, itt két nagyon talán ismeretlen kifejezés van, a redundancia és diverzitás. Mit jelent ez egyszerűen fogalmazva? Redundancia azt jelenti, hogy a biztonsági rendszereknél elsősorban ugye egy olyan megközelítést alkalmazunk, hogy ugyanarra a feladatra, a funkcióra azonos rendszerek, azonos berendezések szolgálnak, teljes egyenértékű rendszerekből hármat, négyet is alkalmazunk egymás mellett. Itt most pont 8 sikeredett, de hát ezért elnézést kérek. Tehát a redundancia azt jelenti, hogy ugyanarra a biztonsági funkcióra, végrehajtására szolgáló berendezésből, rendszerből nem egyet, nem kettőt, legalább hármat, négyet alkalmazunk. Másik dolog a diverzitás. Diverzitás azt jelenti, hogy ugyanarra a biztonsági funkcióra eltérő elven működő, eltérő sajátosságokkal rendelkező megoldást keresünk. A redundanciára Paksi atomerőműben példa a biztonsági rendszerek kialakítása. Ennek következtében, hogy megvannak háromszorozva egyszeres hibatűrőképesség elvének az alkalmazása, tehát ha egy meghibásodik, akkor még a funkció mégis végrehajtható. A diverzitás a más elven működés ugyanarra a funkcióra, ez a láncreakció szabályozása, amiről volt szó, reaktivitás lekötése. Reaktivitás lekötése a reaktorban történhet azokkal a bizonyos szabályzórudakkal, amik az egyik ábrán föltűntek, illetve magában a reaktorban található vízben a borsav oldat koncentrációjával lehet ugyanezt a hatást elérni. Tehát egyszer ugye a szabályzórudat tudjuk a zónába helyezni, ejteni, másrészt pedig a fűtőelemkazettákat körülvevő vízben az elnyelő borsav koncentrációt tudjuk növelni. Kérdés, föl szokták tenni a kérdést, hogy veszélyes-e az atomerőmű, mert azt kell mondani, hogy igen. Itt elég arra gondolni, ami ugye mindenkinek eszébe jut, Csernobilban sikerült demonstrálni, hogy veszélyes az atomerőmű. Kérdés az, hogy mennyire és milyen körülmények között. Az előbb ugye azt próbáltam bemutatni, hogy melyek azok az intézkedések, lehetőségek, amelyek kizárják az atomerőműben lehetséges balesetek, üzemzavarok bekövetkezését, illetve melyek azok az eszközök, kialakítások, amelyel minimalizálni lehet ezeknek a bekövetkezési gyakoriságát. Az atomerőműveket szoktuk összehasonlítani sok más létesítménnyel. Az első előadásban ugye látszott, hogy az atomenergia alkalmazásából származó sugárzásnak mekkora hányada az, ami bennünket ér összehasonlítva a teljes háttérsugárzással és egyéb forrásokkal. Itt nem tudom, hogy látszanak-e olyan messziről a számok. Egy felmérés azt mutatja be, hogy a széntüzelésű erőművekben bekövetkezett halálesetek, a gáz alkalmazásával kapcsolatos halálesetek, vízerőművekhez köthető halálesetek száma hogyan viszonyul az atomerőműben bekövetkezett szerencsétlenségek számához. Itt az OECD-s csomag található, ez pedig az OECD országokon kívüli csomag. Csak a két szélső értéket fogom mondani. 2259 haláleset kapcsolható az OECD-s tagországokban a szenes erőművekhez, és nulla az atomerőművekhez. Itt a második csomagban található az OECD-n kívüli tagországokat jellemző számok. 18 ezer haláleset. Ugye szokták itt emlegetni kínai bányászokat és egyebeket, sok minden, és itt az alsó sorban természetesen a csernobili számok is megjelennek. Tehát ha arányaiban nézzük a dolgot, hogy veszélyes-e az atomerőmű, akkor azt kell mondani, hogy ha követelményeket, szabályokat betartják, akkor összehasonlítva más erőművekkel ez a fajta kockázatveszélyesség elenyésző. Hát egy másik megközelítés az életre gyakorolt veszély a különféle tevékenységeknek. Itt az első oszlopban az ugye a családi állapot szerepel, az egyedüllét, az mekkora kockázatot jelent az életre. dohányzás, és akkor elmegyünk a sor végére, minden egyéb után jön az atomerőmű. Tehát attól függően, hogy hogyan, milyen statisztikát nézünk, sokféle következtetés levonható, én most kettőt mutattam be, nagyon sok mást is lehet alkotni, találni, alkalmazni, mindenki ugye azt a következtetést vonja ezekből le, amit végül is ezek a számadatok megalapoznak. Ugye komoly kérdés, az atomerőműnél szokták mondani, hogy jó, hogy olcsó, jó, hogy tiszta, minden nagyon jó, de hát azért mégiscsak keletkezik hulladék, amivel nagyon sok probléma van. A legnagyobb problémának ugye ezt szokták emlegetni, hogy mi lesz a rádióaktív hulladékkal. Honnan lesz a hulladék? Ugye általában rádióaktív hulladék a nukleáris létesítményekből keletkezik, vagy bármilyen egyéb felhasználásról, de erről majd későbbiekben még lesz szó, ilyen ugye a gyógyászat, kutatás, anyagvizsgálat és minden egyéb. Hulladék elhelyezés, ezen csak gyorsan átfutunk, ugye vannak megfelelő módszerek, tárolók, tárolókkal kapcsolatban léteznek biztonsági követelmények, hasonlóak a nukleáris létesítményekben találhatókhoz, természetesen más jellegűek, mint a létesítmények is eltérnek. A kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezése Magyarországon jelenleg megoldott, de ez majd délutáni előadásnál részleteiben is meg fogják ismerni. Hát igen, itt azért meg kell említeni, hogy a hulladékokhoz szokták sorolni a kiégett fűtőelemeket is, mint a legveszélyesebb, legnagyobb aktivitású és legnagyobb tömegben jelentkező hulladékot. A kiégett fűtőelem az nem hulladék. Nevében is benne van, hogy kiégett fűtőelem. Itt arra kell figyelni, hogy ezek a fűtőelemek későbbiekben újrafeldolgozhatók, újrafelhasználhatók, tehát semmiképpen sem tekintendők hulladéknak. Ez egy olyan átmeneti állapota az üzemanyagnak, amikor ebből a reaktorból kikerülnek, és egy további feldolgozás után ismét hasznos anyag nyerhető ki belőle. Hát és akkor ugye kell arról beszélni, hogy végül is mi a sok. Beszéltünk arról, hogy ilyen hulladék keletkezik, kevés, olcsó, sokba kerül, mit hogyan értelmezünk. Képen egy kulcs látható egy kulcstartóval, a kulcstartóban egyetlen urántabletta helyezkedik el, ekkora a mérete. Ez azt jelenti, hogy ez 7,5 gram, és ennek az ebből nyerhető energia az egyenértékű 750 kg szénegrégetésével. A 750 kiló, az ugye majdnem 1 tonna. 1 tonna vízben az olyan 1 méterszer 1 méteres kocka. Ezt kell hozzáhasonlítani ehhez a kulcstartóban elhelyezkedő tablettához. Tehát jelentős méretkülönbség állapítható meg. Ha azt nézzük, hogy egy egységnyi uránból vagy egyességnyi szénből kell előállítanunk ugyanazt az energiát. És akkor beszéljünk a hulladékok mennyiségéről. Ugye, ipari hulladék a világon, ez egy korábbi felmérés, a mai adatokat nem ismerjük, ugye 1 milliárd köbméter volt ez a sárga kocka. Ezen belül ugye, miután van már szelektív gyűjtés majdnem mindenütt a világon, külön tartják nyilván a toxikus hulladékokat, ez már csak 10 millió köbméter, jóval kevesebb. Ha megnézzük, hogy az atomerőművekhez, illetve az atomenergia alkalmazásához kapcsolódóan milyen hulladékokból mennyi keletkezik, akkor ebben a kockában lehet látni 80 ezer köbméternyi rádióaktív hulladékot, illetve ezen belül egy speciális fajta, ami külön kezelést igényel, a nagy aktivitási hulladék 150 köbméter. És akkor visszatérnék ide a szénhez, a 150 köbméter nagy aktivitású hulladékot 750 kg szénnel összehasonlítva, illetve a szénből keletkező hulladékkal összehasonlítva lehet értelmezni megint csak, hogy mi a sok, meg mi a kevés, kinek kedve szerint. És akkor beszéljünk még a biztonságról abban a vonatkozásban, hogy a paksi atomerőmű végül is nemzetközi összehasonlításban hol helyezkedik el, bár az összehasonlítás ellen szokott mindenki tiltakozni. mert a krumpli az almával nem igen mérhető össze, minden atomerőmű egyedi és sajátos, tehát egyiket a másikkal valójában nem lehet összehasonlítani. De végül is az EU csatlakozás előtt vizsgálták a paksi atomerőmű biztonsági szintjét, és azt találták, ugye a Nyugat-Európai Nukleáris Szabályozó Hatóságok Egyesülete Szövetsége tette azt a nyilatkozatot, hogy a Magyarországon található 4 darab reaktorblokk mindenben megfelel, összemérhető a vele egykorú és hasonló típusú nyugat-európai reaktorblokkokkal. Ez egy nagyon hízelgő és dicsérő nyilatkozat volt. Ennek ellenére egyetlen létesítmény sem engedheti meg magának, hogy a biztonságot ugyanazon a szinten tartsa, ahol valaha engedélyt kapott ennek a létesítménynek az üzemeltetésére. Elég, ha arra gondolunk, hogy 30 év, ha eltelik egy létesítmény életében, 30 év alatt azért a tudomány és a technika elég sokat fejlődik ahhoz, hogy a biztonság szintjét is ennek megfelelően az adott kor színvonalára hozzuk. Itt néhány kép látszik azon, hogy végül is Paks a tervezése óta mit tett. Ugye itt elsősorban a földrengés állósági megerősítéseket szokták emlegetni. Itt a megfelelő berendezések arra szolgálnak, hogy egy földrengés esetén keletkező rezgéseket elnyeljék, a csővezetékeket, berendezéseket megvédjék a földrengés káros hatásaitól. Itt az látszik, hogy az építmények falát ezekkel a vastraverzekkel úgy fogták össze, hogy földrengés esetén ezek ne sérüljenek, állva maradjon az épület, ellássa azokat a funkciókat, amit neki szántak a tervezők, ne károsítsák a mellettük lévő berendezéseket, ha esetleg rádölnének, illetve azt a bizonyos hermetikussági funkciót is többé-kevésbé megőrizzék, amellyel a rádióaktív anyagok kikerülését kell, hogy megőrizzék. És ugye adódik a kérdés, hogy Paks megítélése Fukushima után mi és hogyan értelmezhető a történtek figyelembevételével. Volt egy célzott biztonsági felülvizsgálat Paksi atomerőműben, ezt elvégeztük, ennek eredményeit értékeltük. Az Európai Unióban zajló felülvizsgálat vizsgálta azokat az értékeléseket, jelentéseket, amelyeket az országok végeztek. Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szintén elvégezte ezeket a vizsgálatokat, értékelte a nukleáris létesítmények helyzetét. Ezekből a vizsgálatokból, értékelésekből az derült ki, hogy a Paksi atomerőmű teljes mértékben megfelel a tervezési követelményeknek, mindenben eleget tesz ezeknek. Van lehetőség arra, hogy biztonsági tartalékokat, amelyekkel rendelkezik a létesítmény, növeljük. Ezeket egy cselekvési tervben összegyűjtöttük, meghatároztuk, és véglegesíteni fogjuk ez év decemberében, hogy a következő néhány évben mit és hogyan kell a Paksi atomerőműben biztonsági tartalékok növelése érdekében tenni. És itt azért meg kell említeni, hogy a fukushimai vizsgálat előtt már több évvel a célzott biztonsági felülvizsgálathoz, vagy stressztesthez hasonló vizsgálatot a Paksi atomerőmű elvégzett. Minden 10 évben van egy átfogó vizsgálat. Ennek keretében 2007-ben egy sor biztonságnövelő intézkedést elhatároztak és részben végrehajtottak, amelyet a Fukushimát követő stressztesz vizsgálatok Európában megerősítettek és ajánlanak az atomerőműveket üzemeltető országoknak. Tehát ezen a területen például sikerült megelőzni jó néhány európai országot. Fukushimára visszatérve elsősorban ugye azt lehet mondani, hogy az üzemzavarokat követő elhárítási tevékenységeket kell erősíteni. Itt az épület megerősítések kerülnek szóba, tűzoltóság, kiegészítő berendezéseket, szivattyúkat, hűtőberendezéseket kell és lehet telepíteni. És ugye elsősorban gondolkodni kell azon, hogy milyen további intézkedésekkel lehet a tartalékokat növelni, és köszönöm szépen a figyelmet, igyekeztem rövid lenni, és csak olyan dolgokat mondani, amit ebben a körben is megértenek. Köszönöm a figyelmet.